Negyedik tanulmány. Címe: Az Úr szemei. A Biblia világképe. Szombat délutáni rész.
Mindenütt ott van az Úr szeme, és figyeli a jókat és gonoszokat.
Példabeszédek könyve, 15. fejezet, 3. verse. Újonnan revidiált Károli fordítás.
Czesław Miłosz, lengyel költő, egyik verse elején képzeletbeli állatokról ír. Beszélő nyulakról, beszélő mókusokról és hasonlókról. Annyi közük van az igazi állatokhoz, írta, mint a világról alkotott elképzeléseinknek a világ valóságához. Majd a verset így fejezi be. Gondolj erre, és reszkes. A reszkes szó talán elég erősnek tűnik, mégis helyes, hiszen alapvetően téves lehet jó része mindannak, amit az emberek a világról gondolnak. Csak nem 2000 évig például a legokosabbak és legműveltebbek közül sokan úgy képzelték, hogy a Föld mozdíthatatlanul áll a világegyetem középpontjában. Ma pedig a legokosabb és legtanultabb emberek közül sokan azt hiszik, hogy az ember az élet eredetileg egyszerű formáiból fejlődött ki. Emberként sosem figyeljük a világot semleges alapállásból. Mindig és kizárólag olyan szűrőkön átlátjuk, amelyek befolyásolják, hogyan magyarázzuk és értjük azt, ami körülvesz minket. Ezt a szűrőt nevezik világképnek. Különösen fontos, hogy fiataljainkkal, meg az idősebb gyülekezeti tagokkal is megismertessük a bibliai világképet.
Vasárnapi rész. Címe: Az Úr szemei.
Egy oxfordi professzor azzal a teóriával állt elő, hogy semmi, sem a világ, sem semmi, ami körülvesz bennünket, nem valóságos, mert egy szuperkomputerekkel rendelkező földön kívüli faj digitális kreációi vagyunk. Különös elképzelés, ami felvet egy lényeges kérdést. Mi a valóság? Alapvetően két válasz lehetséges, amelyek közül azonban csak az egyik észszerű. Az első, hogy az univerzum és mindaz, ami benne van, beleértve minket is, csak van. Nem teremtette meg, formálta meg semmi. Egyszerűen létezik. Ez a puszta tény. Nincs Isten, nincsenek istenek, nem létezik semmi természet feletti. A valóság tisztán anyagi, természetes. Ahogy valaki 2500 éve mondta, nem új gondolat, csak atomok és tér. A másik nézet, hogy egy vagy több isteni lény teremtette meg a világ mindenséget. Ez valóban logikusabbnak, racionálisabbnak, értelmesebb gondolatnak tűnik annál, hogy az univerzum egyszerűen van, létezésének bármiféle magyarázata nélkül. Ennek az álláspontnak része a természet világa, az atomok és tér világa, de nem korlátozódik csupán arra. Jóval szélesebb, mélyebb és sokkal több rétű valóságra mutat, mint az ateista, materialista nézet, amit ma oly gyakran hallani.
Mit találunk a következő igékben, a mai tanulmányban felvetett kérdésekkel kapcsolatban? Lásd, 53. Zsoltár 2. verse.
Ezt mondta a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak és utálatos hamiságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék.
Példabeszédek könyve 15. fejezet 3. verse.
Minden helyeken vannak az Úrnak szemei, nézvén a jókat és gonoszokat.
Ézsaiás könyve 45. fejezet 21. verse.
Jelentsétek meg, és hozzátok elő, sőt, egyetemben tanácskozzanak. Ki mondta meg ezt régtől fogva, és jelentette meg előre? Vajon nem én az Úr, és nincs több Isten nálam, igaz Isten, és megtartó, nincs kívülem.
Lukács evangéliuma 1. fejezet 26-tól a 35. versig.
A 6. hónapban pedig elküldetett Gábriel angyal Istentől Galileának városába, amelynek neve Názáret, egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária. És bemenvén az angyal őhozzá, mondta neki, örülj, kegyelembe fogadott, az Úr van veled, áldott vagy te az asszonyok között. Azt pedig látván megdöbbent az ő beszédén, és elgondolkozott, hogy micsoda köszöntés ez. És mondta neki az angyal, ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét Jézusnak. Ez nagy lesz, és a magasságos fiának hivattatik, és neki adja az Úristen a Dávidnak, az ő atyának királyi székét, és uralkodik a Jákob házán mindörökké, és az ő királyságának vége nem lesz. Mondta pedig Mária az angyalnak, mi módon lesz ez, holott én férfit nem ismerek? És felelvén az angyal mondta neki, a Szentlélek szállt ereád, és a magasságosnak ereje árnyékoz meg téged. Azért, ami születik is, szentnek hivatik, Isten fiának.
János evangélium a 3. fejezet 16. verse.
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
A keresztény oktatásban nem csak Isten létének, hanem annak is központi a szerepe, hogy milyen ő valójában. Személyes Isten, aki szeret bennünket és kapcsolatot tart velünk. A csodák Istene ő, aki felhasználja ugyan a természeti törvényeket, de azok nem korlátozzák tetteit, amikor úgy akarja, átlépheti azokat, mint Szűz Mária esetében Jézus fogantatásakor. Ennek a nézetnek a tanítása különösen szükséges a mi korunkban, mert a tudományos világ nagy része nyíltan, szabadkozás nélkül, de helytelenül tanítja az ateista és naturalista világnézetet, állítva, hogy a tudomány ezt támasztja alá.
Gondoljunk bele, hogy mennyire korlátozott és szűk az ateista világkép a Biblia világképével szemben, amely magában foglalja, amint az előbbiekben is megállapítottuk, a természet világát, de nem korlátozódik pusztán arra. Végeredményben miért sokkal logikusabb és értelmesebb a Biblia világképe, a teisztikus világnézet, mint az ateista elgondolás?
Hétfői rész. Címe: Leibniz kérdése.
Évekkel ezelőtt a német gondolkodó és író Gottfried Wilhelm Leibniz feltette a valószínűleg legalapvetőbb kérdést. Miért van valami ahelyett, hogy semmi nem volna?
Milyen választ adnak a következő igék Leibniz kérdésére? Mózes első könyve, első fejezet, első verse.
Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.
Mózes második könyve, 20. fejezet, 8-tól a 11. versig.
Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt.
Jób könyve, 12. fejezet, 7-től a 10. versig.
Egyéb iránt kérdeznek csak a barmokat, majd megtanítanak, és az égnek madarait, azok megmondják neked. Avagy beszélj a földdel, és az megtanít téged, a tengernek halai is elbeszélik neked. Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt? Akinek kezében van minden élő állatnak élete, és minden egyes embernek a lelke.
János evangéliuma első fejezet, elsőtől a 4. versig.
Kezdetben volt az ige, és az ige volt az Istennél, és Isten volt az ige. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága.
Jelenések könyve 14. fejezet 6. és 7. verse.
És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek, ezt mondván nagy szóval: féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait.
Figyelemre méltó, hogy Isten létezését a Biblia egyszerűen alaptételként fogadja el. Mózes első könyve első fejezet első verse nem az ezt alátámasztó logikai érvek gyűjteményével indít, bár sok van belőlük, hanem egyszerűen kijelenti a létezését. Ebből a kiinduló pontból, hogy Isten a teremtő, bontakozik ki a Biblia lapjain minden igazság. A keresztény tanítás szempontjából szintén alapvető a teremtés tana. Hatnapos teremtés hitelvén nyugszik mindaz, amit keresztényként hiszünk. A Biblia nem az engesztelésről, vagy a törvényről, vagy a keresztről, vagy a feltámadásról, vagy a második adventről szóló kijelentéssel kezdődik. Nem, hanem azzal az állítással, hogy Isten a teremtő, hiszen minden további tanítás értelmetlen volna, ha nem Isten lenne a teremtő. Éppen ezért a bibliai világnézetnek hangsúlyoznia kell a teremtés tanának fontosságát. Ez a kiemelés azért is igen fontos, mivel a tudomány nevében teljes körű támadás alá került ez a tantétel. Emberek millióinak a Bibliába vetett hitét rombolta le az evolúciós elmélet, ami szerint az élet évmilliárdok alatt lassan lépésenként fejlődött ki, pusztán véletlen folytán. Általánosságban véve nehéz elképzelni a Bibliával és a keresztény hittel ellentétesebb tanítást, mint az evolúció. Éppen ezért az ateista evolúciós elméletnél még rosszabb az az elgondolás, hogy az evolúció valahogy összhangba hozható a teremtés bibliai tanával. Nem lehet a kettőt összefésülni, legalábbis a Biblia és az egész keresztény hit megcsúfolása nélkül nem.
Isten arra kér, hogy az életünk egy hetedében hetente emlékezzünk a hatnapos teremtésre. Nincs hasonló kívánalma egyetlen más tanítással kapcsolatban sem. Mennyire alapvető és fontos ez a tan a keresztény világnézet szempontjából? Mit fejez ki ez a tény is ezzel kapcsolatban?
Keddi rész. Címe: A Biblia világképe.
Amint a bevezetésben is megállapítottuk, egyikünk sem figyeli a világot semleges nézőpontból. Például, ha egy ateista felnéz a szivárványra az égen, csak egy természeti jelenséget lát benne, nem tulajdonít más jelentőséget neki. Viszont aki a Biblia világképe alapján tekint a szivárványra, az nem csak a természeti jelenséget látja, a víz és a fény együtthatását, hanem azt is, hogy ezzel Isten megerősíti az ígéretét, miszerint nem pusztítja el újból a földet vízzel. Idézet: mennyire leereszkedik Isten, és milyen könyörületes, tévedő teremtményeivel, hogy az emberekkel kötött szövetsége jeleként a felhőkbe helyezte a szép szivárványt. Istennek az volt a szándéka, hogyha a későbbi nemzedékek fiai megkérdezik, mit jelent az égen átívelő, ragyogó szivárvány, szüleik mondják el az özönvíz történetét és azt, hogy a magasságos Isten hajlította meg az ívét, és helyezte a felhőkbe, annak biztosítékaként, hogy a víz soha többet nem fogja elárasztani a földet. Eddig az idézet Ellen White Pátriárkák és Proféták című könyv 76.-77. oldaláról. Nekünk, hetednapi adventistáknak a Biblia marad a hit alapvető kijelentése. Azt a világképet, szűrőt tanítja, amelyen keresztül kell néznünk és megértenünk a világot, ami időnként félelmetes és bonyolult. A Szentírás képezi a keretet, aminek segítségével jobban megérthetjük a bennünket körülvevő valóságot, azt, aminek mi is a részei vagyunk, és ami gyakran zavarba ejt.
Milyen igazságot közvetítenek a következő ige szakaszok? Hogyan segítenek megérteni a valóságot, amiben létezünk? Prédikátor könyve 9. fejezet 7. verse.
Mert az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit nem tudnak, és azoknak semmi jutalmuk nincs többé, mivel hogy emlékezetük elfelejtetett.
Márk evangéliuma 13. fejezet 7. verse.
Mikor pedig hallani fogtok háborúkról és háborúk híreiről, meg ne rémüljetek, mert meg kell lenniük, de ez még nem a vég.
Rómabeliekhez írott levél 5. fejezet 8. verse.
Az Isten pedig, ami hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt.
Rómabeliekhez írott levél 8. fejezet 28. verse.
Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.
Efézusbeliekhez írott levél 6. fejezet 12. verse.
Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
Jelenések könyve 20. fejezet 5. és 6. verse.
A többi halottak pedig meg nem elevenednek, míg nem betelik az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele 1000 esztendeig.
Hetednapi adventistaként fontos erősen ragaszkodni a Biblia tanításaihoz, amelyekben Isten kinyilatkoztatta az embereknek az igazságot, sok mindenre magyarázatot adva, amit máskülönben nem tudnánk vagy nem értenénk. Ezért a keresztény oktatásnak Isten igéjén kell alapulnia, abban kell gyökereznie, el kell vetni minden olyan tanítást, ami azzal ellentétes.
Nevezzünk meg olyan bibliai tanításokat, amelyek ellentétben állnak emberi elgondolásokkal. Miért fontos hűségesen ragaszkodni Isten igéjéhez?
Szerdai rész. Címe: Imádjuk a megváltót.
A teremtés tana valóban alapvető a hitünk szempontjából, de nem áll egyedül, és különösen igaz ez az új szövetségre. Gyakran jelenik meg együtt a megváltás tanával, méghozzá egészen összefonódva azzal. Ez pedig egyszerűen azért van így, mert a bűn és a halál világában a teremtés önmagában nem elég. Élünk, küzdünk és szenvedünk, mint mindenki, aztán mi következik? Meghalunk, végső soron nagyjából úgy végezzük, mint az út mellett maradt állati tetemek. Mennyire lehet ez jó? Világnézetünk szempontjából éppen ezért meghatározó a megváltás tana is, hiszen egész hitrendszerünk középpontjában a megfeszített és feltámadt Jézus Krisztus áll.
Mit tudhatunk meg a következő ige szakaszból arról, hogy kicsoda Jézus és mit tett értünk? János evangéliuma 1. fejezet 1-től a 14. versig.
Kezdetben volt az ige, és az ige volt az Istennél, és Isten volt az ige. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Volt egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Nem ő volt a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. És az ige testté lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.
Figyeljük meg az első angyal üzenetét. Idézet?
És egy másik angyalt láttam az ég közepén repülni, akinél az örökkévaló evangélium volt, és azt hirdette a föld lakosainak, minden nemzetségnek, törzsnek, nyelvnek és népnek, és hangosan ezt mondta. Féljétek Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait.
Eddig az idézet Jelenések könyve 14. rész 6.-7. versében az újonnan revidiált Károli fordítás szerint. Az örökké való evangélium közvetlenül kapcsolódik a Teremtő Istenhez, mivel a bennünket megteremtő Isten az, aki emberi testben elhordozta bűneink büntetését, érthető, hogy miért szólít fel az íge az imádatára. Ugyan mi mást válthatna ki belőlünk, ha rádöbbenünk, hogy milyen valójában Isten? Éppen ezért szükséges, hogy minden tanításunk előterében és középpontjában a megfeszített Krisztus álljon. A róla szóló tanítás része a második advent is, hiszen az első eljövetel a második nélkül nem jelentene igazi megoldást számunkra. Úgy is lehet érvelni a Szentírásból, hogy Krisztus első és második adventje egy eseménynek, a megváltásnak két része.
Időzzünk még annál a gondolatnál, hogy Isten minden létező teremtője volt az, aki meghalt a kereszten értünk. Miért az a természetes válasz erre, ha egész lényünkkel imádjuk őt?
Csütörtöki rész. Címe: Isten törvénye.
Évekkel ezelőtt Franciaországban a halálbüntetés kérdéséről folyt a vita, hogy el kellene törölni. Az eltörlés szószólói felvették a kapcsolatot a híres francia íróval és filozófussal, Michel Foucault-val, és felkérték egy vezércikk megírására. Foucault azonban nem csak a halálbüntetés eltörlése mellett érvelt, hanem az egész börtönrendszer megszüntetését és minden elítélt szabadon engedését támogatta. Miért? Azért, mert Michel Foucault minden erkölcsi alapon álló rendszert pusztán emberi kigondolásnak tekintett, olyan emberi szüleménynek, amit a hatalmon lévők állítottak fel azért, hogy uralmuk alatt tarthassák a tömegeket. Ebből kiindulva gondolta, hogy nincs valós létjogosultsága az erkölcsi törvényeknek. Foucault álláspontja szélsőséges, de egy olyan problémának a logikus folyamánya, ami valójában nem új keletű. Évezredekkel ezelőtt Mózesnek is dolga akadt ezzel a kérdéssel. Idézet?
Ne tegyetek úgy ott, ahogy most mi teszünk itt. Mindenki úgy, ahogy neki jónak tetszik.
Eddig az idézet Mózes 5. könyve 12. rész 8. verse alapján az újonnan revidiált Károli fordításból. Lásd még Bírák könyve 17. rész 6. verse.
Ebben az időben nem volt király Izraelben, hanem kiki azt cselekedte, amit jónak látott.
És Példabeszédek könyve 12. rész 14. verse.
A bolondnak útja helyes az ő szeme előtt, de aki tanáccsal él, bölcs az.
Viszont ha nem jó azt tenni, ami csak a mi szemünkben helyes, hiszen nem vagyunk igazak, szentek, és nem látunk eléggé objektíven ahhoz, hogy tudjuk erkölcsileg mi a helyes, akkor honnan tudhatjuk, mit kell tennünk? A válasz természetesen az, hogy a bennünket megteremtő Úr erkölcsi szabályrendszert is adott, hogy aszerint éljünk. A mi meglátásunk talán nem helyes, de az Úré mindig az.
Mit tudhatunk meg az erkölcsös viselkedésről a következő igékből? Mózes 5. könyve, 6. fejezet, 5. verse.
Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.
Márk evangéliuma 12. fejezet 29-től a 31. versig.
Jézus pedig felelt neki. Minden parancsolatok között az első, halljad Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat.
Jelenések könyve 14. fejezet 12. verse.
Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét.
Amennyiben a megváltást a keresztény világkép központi elemeként fogadjuk el, akkor, amint az előző héten is láttuk, Isten törvényének, a 10 parancsolatnak is központi a szerepe. Végtére is, ugyan mitől vált meg bennünket Isten, ha nem a bűntől, ami törvényszegés? Az evangélium valójában érthetetlen volna Isten törvénye nélkül? Ez az egyik oka annak, hogy tudjuk, a törvény továbbra is ránk nézve is kötelező érvényű, még ha nem is képes megmenteni. Éppen ezért van szükségünk az evangéliumra. Az adventista oktatásnak tehát hangsúlyoznia kell azt, amit Ellen White a törvény örök érvényűségének nevezett. És ebben benne van a szombat is. Az oktatás segít helyreállítani bennünk Isten képét, amennyire ez lehetséges ebben az életben. Éppen ezért Krisztus példájának a fényében magasra kell emelni Isten törvényét, hiszen ez az erkölcsi törvénygyűjtemény mutatja be, hogy valójában mi a helyes Isten szemében.
Pénteki rész. További tanulmányozásra.
Idézet. A nevelés igazi célja. Visszaállítani Isten képét a lélekben. Eddig az idézet Ellen White Pátriárkák és Proféták című könyv 556. oldalán. Erre gondolva érthető, hogy miért létfontosságú a komoly keresztény világkép az adventista oktatásban. Hiszen, amint korábban is megállapítottuk, az oktatás önmagában nem szükségképpen jó. Lehetnek művelt, sőt, magasan képzett emberek, akik a Biblia elveivel ellentétes nézeteket és hozzáállást sajátítottak el. Ezért van az, hogy a keresztény világnézet alapján kell állnia a hetednapi adventista oktatás rendszerének. Ez pedig azt jelenti, hogy ebből a nézőpontból kell tanítani az oktatás minden területén, legyen az természettudomány, történelem, erkölcs, kultúra, stb., nem pedig ezzel ellentétesen, vagy ezt figyelmen kívül hagyva. Hiszen, amint korábban is leszögeztük, de érdemes megismételni, semleges nézőpont nem létezik. Az ember az egész életet, az egész valóságot, a világnézete szűrőin átnézve vizsgálja, akár alaposan és rendszeresen tanulmányozta azt a világnézetet, akár nem. Ezért olyan fontos, hogy a hetednapi adventista oktatás alapja a bibliai világkép legyen.
Beszélgessünk róla!
Első pont. Milyen történelmi példákat találunk arra, amikor az egész oktatási rendszer kifejezetten ártalmas volt, vagy talán még most is az? Soroljunk fel néhányat. Mit tanítottak a diákoknak? Mi a tanulság ezekből az esetekből? Hogyan védhetjük meg a saját oktatási rendszerünket az efféle káros hatásoktól? Második pont. Az eheti tanulmány a keresztény világkép néhány főpontját tekintette át. Isten léte, a teremtés, a Biblia, a megváltási terv és Isten törvénye. A teljes körű keresztény világképnek még mely fontos elemeit kell megemlíteni. Harmadik pont. Rousseau a 18. századi gondolkodó írta. Idézet. Ó lelkiismeret, lelkiismeret! Te isteni ösztön a tudatlanok és korlátoltak biztos vezetője, bár intelligens és szabad vagy, a jó és a rossz tévedhetetlen bírája, aki hasonlóvá teszed az embert az istenséghez. Eddig az idézet. Mi helyes és mi nem a szavaiban? 4. pont. Térjünk vissza Ellen White kijelentéséhez. Idézet. A nevelés igazi célja visszaállítani Isten képét a lélekben. Idézet vége. Mit jelent ez? Az adventista oktatásnak tehát miért kell jelentős mértékben különböznie attól, ahogyan a világ nagy része tekint az oktatásra?
Turmezei Erzsébet mérlegen. Isteni mérlegére tette egész életem, szolgálatom, szeretetem, bizonyságtételem, és megremegtetett a félelem. Arcom fakóra vált, mert az én uram engem megmért és könnyűnek talált. Megmért és könnyűnek talált. Aztán egy vércsepp hult a serpenyőbe, és az egyensúly helyreállt. Ítéletet vártam, halált, s kegyelmet kaptam, életet. Megváltom azt az értem hullott csodatevő drága vércseppet, hogyan köszönjem meg neked?